Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist március 6-án hétfőn. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy mibe fektethetné 36 milliós nyereményét a Való Világ legújabb győztese. Az RTL-es valóságshow 11. szériája ugyanis vasárnap ért véget.
Hát figyelj, tényleg ez a kérdés egyébként, amit Ági is mondott, hogy mire akarja elkölteni az ember a pénzt, hogy Schumacher Vandát megkérdeznénk, valószínűleg elutazgatná pikpak az egészet. Én azt gondolom, hogy ha viszont befektetés a cél, akkor hát most így gondolhatjuk ugyanazt erről a témáról, most én csatlakoznék az előttem szólókhoz.
A témával kapcsolatban összerántottunk egy szakértői panelt, vendégünk volt Árgyalán Ágnes, a Portfolio pénzügyi elemzője, Futó Péter, lapunk ingatlanpiaci elemzője, valamint Nagy Viktor, portálunk részvényrovatának vezető elemzője. Adásunk második részében arról lesz szó, hogy a klímaváltozás alaposan átformálja a globális borpiacot, erről Braunmüller Lajost, lapunk agrárszakújságíróját kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 6-án.
Lássuk akkor, jöjjenek az eredmények, nézzük meg, hogy kiket rejtenek a fantomképek, ki lesz az, aki ma gazdagabbá válik 36 millió forinttal, és elmondhatja magáról, hogy ő nyerte meg a Való Világ 11.
szériáját. Na de ki az, Merida vagy Kriszti? Kriszti vagy Merida? Ez a nagy kérdés itt a fináléban. Hihetetlen hónapokon vagyunk, tudjátok, ki nyerte végül? Kriszti!
Tegnap véget ért a Való Világ 11. szériája, a valóság show már nem az RTL-en, hanem a csatornához tartozó egyik kábel tévén és online futott, a győztes VV Kriszti lett, aki 36 millió forintot nyert. Ebben a szegmensben most arra keressük a választ, hogy mibe lehet érdemes fektetni ezt a pénzösszeget, és rögtönzött panelünkben itt van velünk Árgyalán Ágnes, a Portfolio pénzügyi elemzője, aki hát túlzás nélkül mindent tud az államkötvényekről. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban.
Szia Dávid, én is üdvözlök minden hallgatót.
És itt van velünk még Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője. Szia Peti!
Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat!
És Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvényelemzője. Szia Viktor!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük ott, hogy hát nem véletlenül vagytok itt hárman, mert ugye tényleg a befektetések sok részét le tudjuk így fedni, de kezdjük ott, hogy ugye a győztesnek a nyereménye 36 millió forint, azt nem látjuk pontosan, hogy kell-e belőle adózni, de a Story magazin tavaly azt írta, hogy a tavalyi győztes az már csak 25 milliót kapott készhez, és a többit azt az állam vitte, tehát nagyjából ebből tudunk most is kiindulni, egyébként ez ki is hozza azt, hogy akkor kell belőle fizetni 15% SZI-t és 15,5% szocót, de akkor egy gyors kört menjünk, hogyha ha nektek most hirtelen a nyakatokba szakadna ennyi pénzt, tehát mondjuk induljunk ebből a 25 millió forintból, akkor hol találnátok neki gazdát? Ági?
Hát figyeljetek, hogyha nincs neki konkrét terveim, legalábbis egyelőre azzal, hogy mit kezdenék ezzel a pénzzel, nincs konkrét befektetési ötletem, vagy nem éppen ingatlant akarnék vásárolni, akkor biztos, hogy a nagyobb részét az ilyen infláció mellett én állampapírba tenném.
Jó, erről majd beszéljünk még később részletesebben. Peti?
Hát igen, nekem azt kell mondanom, hogy mindenképpen ingatlant vásároljon azonnal.
Egy garást Újpesten.
Igen, akár, de az az igazság, hogy valóban, ha én is azt gondolom, hogy ha nem akar saját célra ingatlant venni, akkor befektetési szempontból érdemes lehet akár az állampapír mellett dönteni most is, hiszen az ingatlanpiaci hozamok azok most jelentősen alacsonyabbak, mint az állampapírok esetében.
Ja, erre is visszatérünk. Viktor, most bitcoin nagyon alacsony, abba az egészet?
Hát figyelj, tényleg ez a kérdés egyébként, amit Ági is mondott, hogy mire akarja elkölteni az ember a pénzt, hogy Schumacher Vandát megkérdeznénk, valószínűleg elutazgatná pikpak az egészet. Én azt gondolom, hogy ha viszont befektetés a cél, akkor hát most így gondolhatjuk ugyanazt erről a témáról, most én csatlakoznék az előttem szólókhoz, az, hogy mondjuk 2 év alatt a prémium magyar állampapírral több mint 30% hozamot lehet zsebre tenni, gyakorlatilag kockázatmentesen, azt gondolom, hogy ezzel nagyon nehéz most versenyezni.
Jó, van egy jó hírem, hogy Krisztinek van terve ezzel a pénzzel, azt nyilatkozta az RTL-nek, hogy talán még egy brandet is fel tud építeni, imád ékszereket alkotni, ruhákat, cipőket akar, illetve azt is alkotni, rengeteg ötlete van, tehát hogy neki már van egy ilyen vállalkozása a fejében, és azt is nyilatkozta, hogy extravagáns csajnak tartja magát, akit nem érdekel mások véleménye, ami jó, mert mi ugye befektetési tanácsot nem adhatunk, de akkor bontsuk azért le, hogy, és Ági, akkor visszafordulnék hozzád, illetve te ugye telefonon vagy itt, hogyha mégis ennek a pénznek egy részét állampapírba fektetné, akkor milyen lehetőség vannak, illetve hát ebben a környezetben, ahol arra számítunk, hogy szépen majd megy le az infláció, akkor mi lehet egy vonzó állampapír típus?
No hát ugye több szempont van itt, amit mérlegelni kell. Ugye, amit mondtak a többiek is, meg én is, hogy nem mindegy, hogy tényleg mik a tervei Krisztinek ezzel a pénzzel, de hát ugye, ahogy mondta, neki már vannak a tervei, szóval lehet, hogy nincs is ránk szükség. Na de ettől eltekintve, hogyha tovább megyünk ebben a témában, akkor ugye az is fontos, hogy milyen időtávon gondolkozik, milyen időtávon szeretném befektetni a pénzét, és az sem mindegy, ugye, hogy milyen kockázattűrési képessége van, mert hogyha alacsony a kockázatú befektetéseket keres, és figyelembe veszük azt, hogy az infláció most tényleg magas, és idén még vélhetően magasabb is lesz, mint tavaly volt éves átlagban, akkor az állampapírok azok mindenképpen egy jó megoldást kínálnának erre a helyzetre. És egyébként időtávtól függetlenül én azt mondom, hogy az infláció követő prémium állampapírra nem lehet mellé nyúlni, mert olyan infláció van most, hogy gyakorlatilag ez a papír egy-két hónap alatt kitermeli azt a költséget, amit akkor kéne kifizetni, hogyha esetleg idő előtt váltanánk vissza. Viszonylag hamar pénzünknél vagyunk ezzel a befektetéssel, és ugyanúgy a likviden pénzé tehető, hogyha valamikor szükség lenne rá.
Tehát ha még van egy konkrét tervünk is vele, akkor is, hogy most veszünk ilyen infláció követő papírt, akkor néhány hónap alatt hoz annyit a konyhára, hogyha fel kell törnünk, akkor gyakorlatilag a pénzünknél vagyunk.
Így van.
És ez egyébként milyen periódusokban fizet?
Az infláció követő állampapír, a prémium állampapír, most arról beszélünk, mert van más infláció követő állampapír is a piacon, az évente fizet kamatot, februárban vagy márciusban, attól függ, hogy melyik sorozatból vásároltunk, és ugye mindig, minden évben az előző éves inflációt veszi figyelembe, és arra ad prémiumot attól függően, hogy melyik papírt választjuk. Ugye csak azt tudja megvenni, csak azt a papírt tudja megvenni, azt a sorozatot, amit jelenleg forgalmaz az államadóságkezelő központ. Ebből van most egyébként két sorozat a piacon, ezek közül választhat az, aki ilyen papírba szeretné tenni a pénzét. Hogyha ezt megvesszük, akkor ugye ezt már elkezd kamatozni, tehát ugye mindig, minden nap, gyakorlatilag minden hónapban az időarányos kamat az jóváíródik a számlánkon. Tehát ugye valaki mondjuk most szeptemberben ki szeretné venni a pénzét ebből a papírból, ez nem azt jelenti, hogy ő nem kap jövő februári semmilyen kamatot, hanem az időarányos kamatot, ugye azt az jóvá van írva a számláján, tehát azt meg fogja kapni, csak ebből le fogja majd vonni a szolgáltató, miattól függ, hogy kincstárnál vagy banknál vezeti, vagy vette meg ezt a papírt, azt a bizonyos százalékos díjat, amit azért mondnak el, mert idő előtt törte fel a papírt. Tehát egyébként most a kincstárnál 1%.
Akkor ide magyarán akkor is megérheti betenni a pénzt, hogyha még akár várja azt, hogy a vállalkozásában majd tőkére legyen szüksége. Peti, hozzád fordulok. Lehet-e még Magyarországon ilyen 25-30 millió forintért értelmezhető ingatlant venni, és ha igen, akkor hol?
Lehet, abszolút lehet, sőt egyébként azt látjuk, hogy egyre több helyen. Viccen kívül tavaly óta egyébként az árak viszonylag stagnálnak Magyarországon, és az a nehéz most az ingatlanban, hogy korábban, ha valaki vásárolt egy ingatlant, akkor a hozamokhoz nagyon sokat hozzátett az ingatlannak az érték növekedése, hiszen voltak évek, amikor évről évre akár 20-25%-kal mentek fel a lakásárak. Ez most nagyjából egy fél éve már nincs meg, úgyhogy most felértékelődik a kiadásból származó hozam. Úgyhogy ezt kell mérlegelni ingatlan vásárlás esetén, mármint ha valaki befektetésként vesz, hogy hol, milyen típusú ingatlanok azok, amikkel a legnagyobb hozam érhető el a kiadás által.
És akkor hol lehet így 25-30 millióért lakást venni?
Egyébként Budapesten is vannak ilyen összegér már lakások, a belvárosban talán nincsenek, az 5. kerületet kizárnám, viszont a körúton kívül, illetve a külsőbb kerületekben kisebb vagy felújítandó lakásokat már lehet ennyiért kapni. Nemrég volt egy elemzésünk, abban pont a hozamokat számítottuk a bérleti díjak és a lakásárak összefüggésében. Ez alapján az jött ki, hogy egyébként például a 19.-21. kerületekben akár egy bruttó 6% feletti hozam is realizálható. Nyilván az állampapírokhoz képest most jelenleg ez jelentősen kevesebb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ingatlanok esetén, vagy ingatlan befektetés esetén hosszabb távon érdemes gondolkodni, akár évtizedes vagy több évtizedes időtávon, hiszen az ingatlanpiaci ciklusok azok mindig egy 5-10 évet ölelnek fel általában.
Egyébként maga a nyeremény is valamennyire inflálódik, hogyha az összes valóvilág szériát nézzük. Hát ugye az elsők azok még a rendes nagy csatornán mentek, ez ugye most már egy kábeltévén, illetve a neten volt követhető, mert például, hát szerintem az egyik legikonikusabb valóvilág győztes, Alekosz, ő még ugye autón, meg bruttó 1 milliós fizetésen túl nyerte egy 51 négyzetméteres lakást a Korvin sétányon, egy 65 négyzetméteres terasszal. Ez önmagában, ez most mennyit érhet?
Igen, ez összesen hasonlítható a mostani éremény összegével. Szerintem egyébként már akkor is többet ért egy ilyen lakás, mint most ez a 30 néhány millió forint. Most egy ilyen 51 négyzetméteres újépítésű lakás, 65 négyzetméteres terasszal szerintem 100 millió forintnál többet ér mindenképpen, hiszen a terasznak az alapterületét a felével szokták szorozni, tehát olyan, mintha mondjuk egy 75-80 négyzetméteres újépítésű lakást kapna, és hát tudjuk, hogy a Korvin sétányon egy másfél millió közeli négyzetméter árak jellemzők most.
Televe egy ilyen egyedi lakás, aminek ekkora terasza van a belvárosban.
Így van, tehát ez valószínű, hogy még egy kicsit dob az értékén, úgyhogy valóban elég erős infláció volt itt a nyeremény összegében.
Viktor, eleve mekkora részt érdemes egy ilyen nyereménynek a tőkepiacokra kitenni? Hát te mekkora részt raknál ki tőkepiacokra?
Nyilván, tehát ez az egész, tehát az elején már elmondtad azt, hogy persze nem adhatunk befektetési tanácsot, de azért ezer disclaimert el lehetne még mondani ebben a témában. Tehát az, hogy amit Ági is felvetett egyébként, hogy milyen kockázatvállalási hajlandósága van az adott ügyfélnek, milyen időtávon fektet be, mi a terve egyáltalán ezzel a befektetéssel. Egyébként Szabó László befektető legenda mondta el annak idején azt a mondatot, hogy fiatalon muszáj kockáztatni. Tehát itt még egy olyan tényező is van, hogy ugye tudjuk, hogy a nyertes az egy fiatal ember, akinek relatíve gyorsan kellene vagyongyarapodást elérnie. Az életének ebben a szakaszában egyszerűen muszáj kockáztatni. Egyébként, amit ő szeretne, a vállalkozás, az is egy kockázat, nyilvánvalóan. Ott egyébként egészen jó példák is vannak, nem tudom, most szembe jött velem egy hír, hogy V.V. Seherezádi is vállalkozó volt egyébként a való világ után, tehát vannak már példák, vagy akár jó példák is. De összefoglalva egyébként, összességében én azt látom, hogy hogy nagyon sok a kockázat most a világban. És mindegy, hogy lakossági vagy intézményi befektetőről beszélünk, mindenki azt mérlegeli, hogy most az ukrajnai háború, az energiaválság, a tartósan magas infláció, a recessziós félelmek, azok hogyan hatnak a befektetéseire, és hát egyértelműen azt látjuk, hogy most a kötvény befektetéseknek a korát éljük. Kvázi kockázatmentesen is nagyon szép hozamokat lehet elérni, különösen igaz ez egyébként a már említett magyar lakossági állampapírokra, amiket már Ági is említett. Tehát az egy nagy kérdés, hogy reálhozamot ezeken lehet elérni, de összességében még mindig kockázatmentesen nagyon szép hozamokat lehet elérni. Ha a részvénypiacokat nézzük, akkor mindig van olyan szegmense a piacnak, ami jól teljesített, most függetlenül attól, hogy milyen kockázatokat látunk a világban. Én mondanék azért néhány példát, hogy mi az, ami izgalmas lehet. Segítsünk a VV győztesének, hogy ha esetleg befektetne, akkor mibe gondolkozzon. Segítsünk, de ne adjunk tanácsot, így van. Izgalmas lehet például a védelmi, és egy abszolút feltételes módon fogalmaztam, izgalmas lehet a védelmi szektor. Ugye ezek olyan cégek, amelyek mondjuk fegyvergyártással foglalkoznak, és azt látjuk, hogy az ukrajnai háború rávilágított arra, hogy egyfajta ilyen fegyverkezési verseny indult el most megint a világban. A GDP arányos költések ebben a szegmensben alaposan megugrottak, és hát vannak olyan szegmensei a háborús iparnak, amiben már nem tudják kielégíteni az igényeket. Olyan gyorsan merülnek föl, például harckocsikból, páncélosokból, stb. Szóval, hogy azok a cégek, amelyek ezzel foglalkoznak, azoknak a részvényei izgalmasak lehetnek. Mondanék néhány példát, Lockheed Martin, Northrop Grumman, vagy akár a 4iG magyar partnere, a Rheinmetall is izgalmas lehet. Egy másik izgalmas téma a mesterséges intelligencia, ugye most már nap mint nap jönnek velünk szembe hírek, hogy melyik iparágat hogyan fogja a fenekestől felforgatni, milyen új iparágakat hozhat létre ez a téma, és azt látjuk, hogy számtalan vállalat van, amelyeknek relatíve tiszta a profilja, és ezeknek a részvényei a tőzsdén megvásárolhatók, tehát ezek is izgalmasak lehetnek, a chipgyártók is izgalmasak, hiszen azt látjuk, hogy elképesztő számítási igényt támasztanak olyan most még talán gyerekcipőben járó témák, mint amilyen a metaverzum vagy a mesterséges intelligencia, tehát nagyon sok jó példát tudunk mondani, hogyha össze kellene foglalni, akkor azt mondanám, hogy ha egy portfóliót kellene összeraknom a VV győztesének a helyében, azt gondolom, hogy jelentős súllyal szerepelne most benne magyar lakossági állampapír, 50-60, akár 70%-os részarányjal, és a megmaradó 30-40-50%-ot tenném részvényekbe, akár kriptovalutákba, tehát az állampapírnál lényegesen kockázatosabb eszközökbe.
Jó, Peti, ugye ez előbb már így félig viccből megjegyeztem, de mennyire érdemes kisebb érték ingatlanokba gondolkodni, például a garázsokban?
Még ha megengeded, akkor egy kicsit visszatérnék az előző gondolatmenetre, ugyanis akkor csak a hosszú távú bérbeadásról beszéltünk, és még azt szerintem fontos kiemelni, hogy Airbnb típusú bérbeadásokkal ennél a 6%-nál jelentősen magasabb hozam érhető el. Nem biztos, hogy ez is ebben az egy-két évben most versenyképes akár az állampapírokkal, de azért ez fontos megemlíteni.
Csak azon meg ugye foglalkozni kell.
Hát foglalkozni kell, de a hosszú távúval is kell foglalkozni, csak másként.
Úgyhogy, hát kevesebbet.
Igen, és akkor most visszatérve a kérdésedre, vannak valóban kisebb értékű ingatlanok, például a garázsok. bár ma már a belvárosban látunk ugye olyan garást, aminek az ára az vetekszik egy külvárosi kisebb felújítandó lakással. Viszont tény, hogy a parkolás az egyre nagyobb probléma Budapesten, úgyhogy ha valaki tud egy olyan lokációban egy olyan elhelyezkedésű garást vásárolni, ami iránt nagy az érdeklődés, nagy a kereslet, akkor azzal is nagyon szép hozamot tud elérni, talán magasabbat is, mint a hosszú távú lakáskiadással, úgyhogy érdemes lehet ilyenben is elgondolkodni, különösen akkor, ha Viktor gondolatmenetére visszatérve diversifikálni akarja a portfóliót, hiszen mondjuk egy ilyen 30 millió forintból azért nem működik az, hogy egy kis ingatlan, egy kis részvény, hát részvényből inkább, de hogy ingatlanból nehezebb megosztani, ha csak nem egy kisebb értékű eszközt vásárol, mint például egy garást.
Akkor garás, fegyver, állampapír. Hát nagyon szépen köszönöm itt a ilyen rögtönzött panelünknek, ugye az elmúlt percekben vendégünk volt Árgyalán Ágnes, a Portfólió pénzügyi elemzője, Futó Péter, a Portfólió ingatlan piaci elemzője, és Nagy Viktor, a részvény rovatunk vezető elemzője. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a műsorban.
Köszönjük.
Köszönjük mi is.
Köszönjük.
Az elmúlt években sokat fejlődött a magyar borászat, azonban a klímaváltozás ezt a szektort is átformálhatja hazai és globális kontextusban egyaránt. A témáról nemrég egy részletes elemzést készített a Portfólióra Braun Müller Lajos, lapunk agrár szakújságírója, aki itt van velünk telefonon. Lajos, üdvözöllek a Checklistben.
Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük ott, hogy ugye nekem az agrárium nem tartozik a fókuszterületeim közé, de azt azért tudom, hogy a bor a szőlőből készül. Tehát az első kérdésem, hogy maga a szőlő az mennyire kényes azokra a változásokra, amiknek a klímaváltozás miatt mostanában ki van téve?
A szőlő alapvetően egy elég strapabíró növény, tehát míg a mezőgazdaság számos területén azért nagyon komoly gondokat okoz a klímaváltozás, a szőlőnél alapvetően ekkora problémákat azért nem okoz. Ott kell ugye kezdeni, hogy egy nagyon mélyre nyúló, nagyon kiterjedt gyökérzete van, tehát egy ilyen száraz éveket is túl tud vészelni, vagy át tud vészelni úgy, hogy a talaj mélyebb rétegeiből fel tud venni vizet, tehát ez azért egy pontig nek tartalékot jelent neki akkor is, amikor más növények már régen kiszáradtak, tehát alapvetően a szárazságot jól tűri, nyilván egy határig. A másik pedig az a hőösszegnek a növekedése, tehát magyarul az, hogy forróbbak a nyarak, ez pedig alapvetően elég jól érinti a szőlőt, tehát ugye amikor forróbb a hőmérséklet, mondjuk különösen heteken, hónapokon át, akkor jól cukrosodik a szőlő, tehát magasabb cukortartalma lesz, ilyen formán magasabb alkoholfoka, ami persze megváltoztat korábbi elképzeléseket, borászati elképzeléseket, de hát alapvetően azért ennek örülnek a borászok, nem szoktak el miatt bánkódni.
És akkor a magyar bortermesztésben nem is kell egyáltalán alkalmazkodni?
De mindenképpen kell alkalmazkodni, ez egy olyan mérvű változásnak tűnik, amit nem lehet félvárról venni. Egyelőre persze még nem tudjuk pontosan ez évtizedek távlatában, hogy fog kifutni, de már most érezhető néhány olyan változás, ami megváltoztatja a magyar borászatot is. Például az északabbra fekvő magyar borvidékek, például Sopron, Zala, Eger környéke, de akár Tokaj környéke is jobban érzi ezt, tehát kicsit magasabb hőösszeget kapnak minden évben, mondjuk az elmúlt évtizedekhez képest, jobban, hamarabb beérik a szőlő, és egy kicsit így más formában kell borászkodni, egy kicsit másképp kell csinálni mindent.
Jó, hát ezért ez nem tűnik annyira súlyosnak, és itt kell technológiai újításokról beszélni, vagy kell technológiai újításokat bevezetni?
Igen, korábban jellemző volt a levelezés gyakorlata a borászkodásban, ez azt jelentette, hogy a szőlő érésének egy bizonyos szakaszában lecsipkedték, levágták a leveleket, amelyek takarták a fürtöket, és akkor így több fény kapott a fürt, és még jobban tudott beérni a bogyó. Ez most az elmúlt időszakban egyre inkább visszaszorulóban van, sőt azt mondták, hogy villányban nemhogy nem vágják le a leveleket, hanem inkább direkt rajta hagyják, hogy árnyékban legyen a bogyó, mert akkora a forróság, akkora a napsugárzás, hogy károsítaná a bogyókat, és adott esetben tönkre mehetne a termése miatt. Tehát nemhogy leveleznek, hanem pont inkább árnyékolnak. Ez az egyik technológiai váltás. Persze jobban kell a tavaszi fagyokra figyelni, mert ugye szélsőségesebb lett az időjárás, és a tavaszi fagy az sok kárt tud okozni a szőlőben. Aztán az egyik legfontosabb változás az az, hogy egyre neuralgikusabb a szüret időpontjának a meghatározása. Tehát míg korábban akár a mezőgazdasági gyakorlatban, akár a népi hagyományokban volt egyfajta naptár, hogy nagyjából mikor kell szüretelni. Nyilván abban is volt valamennyi mozgástér, de olyan nagyon nagy eltérések nem voltak. Addig mostanában A borászok azt mondják, hogy nem hogy napok, hanem akár egy fél nap is sokat számít. Sőt, vannak olyan ültetvények, amit több menetben szüretelnek le, és akkor az így keletkezett szőlő mennyiséget házasítják később, és akkor így tudnak az elején egy ilyen frissebb, zöldebb, üdébb szőlőt leszüretelni, a végén pedig egy ilyen cukrosabb, érettebb, részletgazdagabb szőlőt, és akkor ebből próbálnak meg összehozni egy bort. Tehát alapvetően igen, van egy csomó olyan technológiai változás, amik a korábbi évtizedekben nem voltak.
Ugye a magyar borszektor sem egy szigetként működik, hanem mint a gazdaság többi része, ezt is globális kontextusban érdemes már értelmezni. Ha a nagy képet nézzük, akkor milyen változások várhatóak a globális felmelegedés miatt?
Hát ugye eleve van egy nagy változás, ami alapvetően kereskedelmi változás, és azok az újvilági boroknak a megjelenése. Tehát az, hogy ugye Dél-Amerikában, Ausztráliában, Dél-Afrikában vagy Kaliforniában ugye egyre nagyobb sikerrel és egyre nagyobb eredményességgel termelnek bort, ez nem teljesen új jelenség, tehát volt már erre példa, de például az alsó közép kategóriában egészen kiváló borokat tudnak csinálni ezek az újvilági borászatok, sőt már egyre inkább a prémiumba is. Tehát ez mindenképpen egy nagy kereskedelmi változás. És erre jön rá a klímaváltozás jelentette módosulás, az meg az, hogy ugye a bor termesztésének a határa az egyre északabbra tolódik. Mi annak idején, ha emlékszünk az iskolai tanulmányunkra, úgy tanultuk, hogy a vörösbor északi elterjedési határa az nagyjából Magyarország. Tehát ennél északabbra vörösbort igazán nem lehet termelni. Ez is változik. Most jelenleg ilyen 150-200 kilométerrel tolódik el a 20. század közepéhez képest a bortermesztés határa, és azt mondják, hogy ez bizonyos szenáriók szerint akár ez 300-400 kilométer is lehet majd az évszázad közepére, második felére. A fehérbor, habzóbor vagy pezsgőkészítés határa az meg még egészen kitolódik északra. Olyan megdöbbentő dolgok vannak, hogy például ugye van brit borturizmus ma már, ami persze korábban is próbálkoztak Britanniában, már ugye a rómaiak is próbálkoztak borral, meg a 20. században is volt már erre próbálkozás, nem sok sikerrel. Most már egyre inkább azért elfogadható minőségű fehérborokat, habzóborokat csinálnak Anglia déli részén. Akkor ugye Németország borkultúrája az régi, dél-német borkultúra az egy régi dolog, de itt is egyre inkább, egyre versenyképesebb a termesztés, és most már olyan dolgok is megjelentek, hogy Svédország déli részén is borászkodnak, sőt, a világ legészakabbinak tartott borászata az Stockholmtól alig van délebre, tehát valahogy ez a Tallinn-Stockholm-Oszló vonalban helyezkedik el, és ugye ott ráadásul egy nagyon ásványokban gazdag talaj van, ami egy komoly előny a borkészítéshez, és az is, hogy nyáron nagyon sok a napsütés, tehát ugye itt 20 órás nappalokra lehet számítani Svédországban, és hiába a hőösszeg nem akkora, mint a délebbi országokban, ez az ásványi talaj, a sok napsütés, és egyébként nagyon sok technológiai eszköz, tehát nagyon sok olyan szakértelem, aminek a borászok ma már a birtokában vannak, az segít abban, hogy mondjuk Svédországban értékelhető bort csináljanak. Egyébként az is érdekes, hogy ebben a borászatban Stockholm környékén, vagy Stockholm magasságában már merlót, tehát vörösbort is kínálnak. Én megmondom őszintén, én nem kóstoltam ezt a svéd merlót. Nagy fenntartásaim lennének azért ezzel kapcsolatban, de nem kizárt, hogy pontosan ez az ásványi talaj, a sok napsütés és egyébként az a szakértelem, ami esetleg ott rendelkezésre áll, egy értékelhető vörösbort is tud produkálni már Svédországban.
Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, illetve hát a cikkedet, amit írtál a témában, azt természetesen linkeljük az epizód jegyzetekbe. Az elmúlt percekben Braumüller Lajos, a Portfolio agrár szakújságírója volt a vendégünk. Lajos, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, sziasztok!
Ez volt mára a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
Reklám következik.
Braumüller Lajos vagyok, az agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.